Sziasztok! Kicsit áthívjuk, hogy téged is lássanak. Egy gyors kérdés. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy kinek van példaképe közületek? Egy pár kéz azért van a magasban, de nem mindenki. Talán azt gondoljuk, hogy tinédzsereknek jobban van szüksége példaképre, de én azt hiszem, hogy mindannyiunknak szükségünk van példaképekre egész életünk során. És kicsit azon gondolkoztam, hogy mi alapján is választunk példaképeket, hogy kiket engedünk, hogy befolyásolják az életünket olyan szempontból, hogy rájuk figyelünk, nézzük azt, hogy milyen dolgokat tesznek. Választhatunk népszerű embereket a tévéből, akik valamilyen módon sikeresek lettek, vagy olyan sportolókat, akik sok eredményt elértek, és ebben nagyon odaszántak voltak. Vagy választhatunk gyülekezeti embereket is, akiktől sokat tanultunk. De én nem egy olyan példaképről szeretném ma beszélni, aki itt ül a gyülekezetben, hanem egy olyan példaképről akarok beszélni, az én egyik példaképemről, akiről a Bibliában olvashatunk. Kálebről lesz szó. Ő az Ószövetség egyik nem túl sokat említett, de szerintem fontos alakja. És amikor először megértettem azt, hogy milyen volt az ő szíve, hogy milyen volt az ő jelleme, akkor úgy döntöttem, hogy én szeretnék olyan lenni, mint ő. Szeretném őt példaképemnek választani, és szeretném, hogyha olyan lehetne az életem, mint az övé. És azért is szeretném körbejárni az ő személyét, hogy mindannyian elgondolkozzunk azon, hogy kik a példaképeink, hogy válasszunk magunknak példaképet, hogyha nincsen, illetve gondolkozunk el azon is, hogy lehet, hogy már abban a korban vagyunk, hogy mi kezdünk példaképekké válni. És ha példaképekké válunk, az nagy felelősséggel jár. Hogy akik nézik a mi életünket, akik azt látják, hogy mi hívők vagyunk, mi az Úrhoz ragaszkodunk, hogy milyenek látják rajtunk keresztül Istent. Szeretném, hogyha a Kálebről olvasnánk egy szakaszt, előtte viszont szeretnék imádkozni. Drága mennyi atyám, köszönöm neked azt, hogy adsz elénk olyan embereket itt a mai életünkben, és adsz elénk olyan személyeket a Bibliából is, akikre felnézhetünk, akikben megláthatjuk a te munkádat, a hozzád való ragaszkodásukat, a hűségüket. És kérlek, Uram, hogy adj nekünk olyan embereket, akik az életükkel példák lehetnek számunkra. És kérlek, Uram, hogy áld meg a mostani üzenetet, amit tőled kaptam. Kérlek, hogy hadd jusson el minden ember szívébe. És köszönöm, Uram, hogy te szólsz hozzánk. Köszönöm, hogy te hatással vagy a mi életünkre. Köszönöm, hogy egy élő és működő Isten vagy a mai napon is. Amen. Mózes 4. könyvének 13. részéből, illetve utána 14. részéből is fogunk olvasni. A történet egy fiús történet. Lesz benne kémkedés, lincs hangulat és sok olyan dolog, ami akár egy akciófilmbe is illhetne. De mégis a Bibliában olvasunk erről. Ott tartunk a történetben, hogy Izrael népe költözni akar, úgy, mint ahogy a gyülekezet is. Nekik más szempontból nem volt alkalmas az, ahol éppen éltek. És az Isten megígérte nekik azt, hogy lesz egy jó hely, ahol ők lakhatnak. Ezt ígéret földjének emlegetik. Vagy a tejjel és mézzel folyó Kánaánnak. És éppen ott vannak Izrael népe, Kánaánnak a határánál. És Isten arra buzdítja Mózest, hogy minden egyes törzsbe válasszunk ki egy-egy embert. 12 tekintélyes embert, akik kipróbáltak voltak, és őket küldje be erre az ígéret földjére. Azért, hogy kikémleljék a földet, hogy milyen az a föld. Olyan kritériumokat tett Isten nekik, hogy nézzék meg, hogy jó-e az a föld, vagy rossz a föld, kik laknak ott, milyenek a városaik, megerősített helyek, vagy táborfélék. És az volt a feladatuk, hogy bátran kikémleljék a földet. És kaptak egy feladatot az Istentől, kaptak egy küldetést, és ez a 12 ember, akiket erre megkért Isten, mind kipróbált emberek voltak. Olyan emberek voltak, akik nem aznap kezdték a szolgálatukat, hanem már jó ideje Istennel jártak. És már volt egy alapjuk, és Isten nagyobbat bízott rájuk, és nem mindenki tudott ezzel jól élni. Volt, akik nem tudták betölteni ezt a küldetést, amit rájuk bízott volna Isten. Tehát ott szeretné bekapcsolni a történetbe, amikor visszatér ez a 12 kém, és hogy mi a véleményük azután, hogy elvileg bátran kikiemelték a földet. Tehát Mózes 4. könyvének 13. részéből olvasok, és a 27-es verstől, és majd a 14. rész 11. verséig fogom olvasni. Elbeszélésükben ezt mondták. Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket, valóban tejjel és mézzel folyó föld az. Ilyen a gyümölcse. De erős nép lakik azon a földön, a városaik erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk ott. Délvidéken Amálék lakik, a hegyvidéken a hettiták, a jebusztiak és az emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig kánániak laknak. Bár Káleb csitította a Mózessel szembe forduló népet, és ezt mondta, bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele. De azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták, nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk, és rossz hírét terjesztették. Isten fia, Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták, az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amely ott lakik, csupa szálas emberekből áll. Sőt, láttuk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttunk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen, ezt mondták nekik az egész közösség. Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak. Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak, válasszunk vezetőt és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezet előtt. De Józsué, Nún fia és Káleb, Jefunne fia, akik a föld kikémlelői között voltak, megszagadták ruhájukat, és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van. Ne féljetek tőlük. De az egész közösség azt mondta, hogy meg kell őket kövezni. Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek. És ezt mondta az Úr Mózesnek, meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyeket közöttük tettem. Eddig olvastam. Az első dolog, amit látunk, hogy kapnak egy küldetést ezek az emberek. Azt, hogy kémleljék ki a földet. Bátran nézzék meg azt, hogy milyen is az a terület, amit az Isten nekik akar adni. Ez a kikémlelés, ez gondolkoztam azon, hogy miért is történhetett. Hogy miért is küldte be Isten ezt a 12 embert, hogyha már megígérte azt, hogy megkapják ezt a földet. Nem volt kérdés az, hogy el tudják-e foglalni a földet, mert az Isten megígérte. Az Isten korábban már sok mindenből kimentette a népet. Láttuk, hogy a 12 csapásból jó néhány csapás megkímélte Izrael fiait. A 10 csapásból, bocsánat. Illetve utána a vörös tengeren ők át tudtak kelni, a fáraó serege nem tudott átkelni, megmenekültek, és ott vannak az ígéret földje kapujában. Egyértelmű, hogy az Isten továbbra is mellettük lesz. És továbbra is meg fogja áldani az ő népét. Mégis beküldött 12 embert, akikkel szerintem az lett volna a célja Istennek, hogy bátorítsák a népet. Hogy elmondják azt, hogy az Isten megígérte, és meg fogjuk tudni tenni. Hogy amikor belép a nép, és látják az óriásokat, akkor azt tudja mondani a 12 ember, hogy de az Isten azt mondta, hogy a miénk lesz az a föld. És ez lett volna az ő feladatuk, a céljuk, de ezt a 12 emberből csak 2 tudta megtenni. A többiek elkezdtek zúgolódni, elkezdték a rossz hírét kelteni annak a földnek, elkezdtek lázadni az Isten ellen. Amikor először olvastam néhány évvel ezt a történetet a Bibliából, akkor ismerős lett a gyerekkori vasárnapi iskolás élményeimből ez a történet, és tudtam azt, hogy igen, Kálef felszólal, és mondja, hogy ez egy jó föld, aztán lecsitítja a nép, hogy de nem. És rájöttem azt, hogy ez nem így történt, nem ilyen sorrendben volt, hanem először felszólalt a 10 kém azzal kapcsolatban, hogy nem tudjuk elfoglalni a földet. És ezután szólt Kálef, hogy de igen, az Isten megígérte, és ha az Isten velünk lesz, akkor nem lehet senki ellenünk, és mi fogunk győzni. És ez teljesen más dolog, hogy te felszólalsz elsőre, és mondasz valamit, és utána lecsitítanak, vagy szembeszállsz egy csoporttal, és nyíltan megvalod a hitedet. Nyíltan megvalod azt, hogy én hiszem azt, amit az Isten megígért számunkra, és engem nem tántorít el a ti hitetlenségetek, hanem én szeretném, hogyha a nép elhinni azt, amit az Isten mond nekünk, és élére állt Kálef a népnek, és megpróbálta Isten üzenetét továbbadni. Látjuk, hogy az Ószövetségben sokszor ez nehezen működött a prófétáknál, sokszor zárt fülekre talált Isten szolgája. Vajon a mi szívünkben hogy megy be egy üzenet? Hogy mi elfogadjuk-e a világnak a hangját, ami lecsitítja az Isten ígéreteit? Elfogadjuk-e azt, amikor az ördög azt mondja, hogy nincs erre erőd, nincs erre hatalma az Istennek, hogy nem kell elhinned azt, amit mond az Isten, mert nézd meg, hogy mennyire másról szólnak a körülmények. Nézd meg, hogy milyen erős ez a nép. Olvassuk itt, hogy Anák fiai óriások is voltak ebben az országban. Nem sokan maradtak a honfoglalás után, néhányan maradtak, csak egyébként kiirtották őket. De például Góliát, egy ő leszármazottjuk volt, Anák egyik leszármazottja, és Góliátról Sámuel első könyvében látjuk azt, hogy le van írva korabeli mértékegységkel, hogy milyen méretű volt. Azt olvassuk Góliátról, hogy 2 méter 90 centi volt. Én 1,85 vagyok, tehát még plusz 1 méter, tehát valahol innentől kezdődik a feje, és akkor még egy jóval nagyobb fejet képzeljetek el rá, mint én vagyok, tehát egy igen magas ember lehetett, így kellett rá fölnézni. És tényleg megrettentő lehetett, ráadásul még volt rajta 70 kg-nyi páncél, tehát ezek azért nagy emberek voltak. Tehát meg lehetett tőlük ijedni, de mi is sokszor szembesülünk olyan helyzetekkel, amikor nem látjuk biztosítottnak a további lépéseket. Amikor azt látjuk, hogy gyülekeznek a gomoly felhők, amikor azt látjuk, hogy látszólag nincs megoldás, ha nem bízunk az Istenben, akkor elveszünk. Ha a körülményeinkre nézünk, akkor látjuk azt, hogy teljesen esélytelen az, hogy valami összejöjjön, valami sikerüljön, valamerre tovább tudjunk lépni az adott helyzetből. De Kálef meglátta azt, hogy hiába vannak óriások, az Istenbe lehet bízni, az Istenre lehet számítani, akármilyen problémád is van, akármilyen helyzetbe is kerültél, akármilyen nehézségeid is vannak, az Istenbe bátran lehet bízni. Ha az Isten megígérte, hogy veled lesz, már pedig megígérte, hogy akik szeretik az Urat, azokkal mindig ott lesz, akkor bátran higgyük el azt, amit ő mond, és bátran lépjünk rá arra az útra, amelyen ő vezet bennünket. Azt látjuk itt, hogy azért nem engedelmeskedtek az Istennek, azért nem olyan üzenetet hoztak, mert volt egy félelem a szívükben, volt egy hitetlenség bennük. Nem hitték el azt, hogy az Isten képes megtenni azt, amit mond, mert a körülményeik túlságosan befolyásoltak őket. Lehet mások is arra, hogy nem azon az úton járunk, amelyen az Isten vezetni akarna bennünket. Én azt gondolom, hogyha megtértünk, és kapcsolatunk van Istennel, akkor hallani fogjuk az ő hangját. Ha még nem halljuk, akkor keressük jobban az Istent, de ő meg tudja számunkra mutatni azt, hogy mi a mi feladatunk. Meg tudja mutatni nekünk azt, hogy mivel kell foglalkoznunk, mi az a szolgálat, amiben be kell állnunk. Meg tudja nekünk mutatni azt, hogy merre kell lépnünk. Mik azok, amikben ő szeretné, hogyha engedelmeskedünk neki. Ha ezt nem halljuk, akkor keressük jobban Istent. Ha viszont halljuk, akkor pedig cselekedjük meg. Tehát itt ez a 10 kém azért nem tette meg, mert féltek, mert hitetlenek voltak. nem volt elég nagy bizalmuk az Istenben. De lehet, hogy egyszerűen engedetlenek vagyunk, de azt gondoljuk, hogy a mi útunk, amit mi kinéztünk magunknak, az jobb lenne. Ők itt felvázolják a lehetőségeket, menjünk vissza Egyiptomba, vagy halljunk meg a pusztában, csupa reményteljes dolog. Ugye Egyiptomban rabszolgák voltak, pusztában meghalni mennének, ahelyett, hogy fölvállalnak egy harcot, amiben az Isten megírta, hogy győzni fognak. Engedetlenek voltak, mert nem akartak azon az úton menni, amin az Isten vitte őket. És a harmadik dolog, ami miatt lehet, hogy nem azt tesszük, amit az Isten mondana nekünk, az pedig a büszkeségünk, ami azt mondja, hogy én ennél már többre vagyok hivatott. Lehet, hogy Isten indít egy szolgálatra, vagy megkér valamire, hogy valamelyik családtagod, vagy a gyülekezetből valaki, hogy tedd meg ezt, vagy tedd meg azt, és azt mondod, hogy nem, nekem ennél már többre lennék képes. Én már olyan sok mindent tettem, olyan sok mindenben szolgáltam, miért pont én tegyem meg ezt az apró dolgot. Bármilyen indokunk is van arra, hogy nem az Isten útján járunk, vagy nem tesszük meg azt, amit az Isten kérne tőlünk, akkor próbáljunk meg változtatni a hozzáállásunkat, a motivációinkat, és ne a kifogásainkat keressük, hanem bátran lépjünk rá arra az útra, amin az Isten vezetni akar bennünket. Tehát amikor látták az óriásokat, akkor azért valamennyire meg is lehet érteni őket, hogy elbizonytalanodtak, mert tényleg nagy volt az ember, nagyok voltak azok az erődítmények, amiket ők építettek. De azt gondolom, hogy ezekben a helyzetekben fontos, hogy igazán bízunk az Istenben. Amikor a mi erőnkből is meg tudnánk oldani egy helyzetet, akkor nem nagy dolog bízni az Istenben, akkor nem kell. Ha a saját erődből is tudsz megtenni valamit, akkor nincs igazán szükséged a Szentléleknek az erejére. Viszont azt mondja az Isten, hogy a mi erőtlenségünkben tud megnyilvánulni az ő ereje. És azt bátran használjuk. Bátran vegyük igénybe a pártfogónak a segítségét. Ez a kép jutott eszembe, hogy mindannyiunknak van pénztárca, és van benne általában pénz, meg van benne egy bankkártya. Nem hitelkártya, amiről nem a mi pénzünket költjük, hanem egy bankkártya, amin a saját dolgainkat elkölthetjük. És ha nincs nálunk készpénz, akkor fizetünk a bankkártyánkkal, és senki nem néz le minket emiatt. És talán így képzelhetjük el azt is ennyire egyszerűen, hogy milyen az, amikor az Isten erejével küzdünk. Hogy nem a készpénzünket adjuk oda, hanem a bankkártyánkat, amiről tudjuk azt, hogy egy kicsit más, nem fizikális. Viszont teljesen elfogadott mindenhol. És senki nem néz le amiatt, hogy bankkártyával fizet. Senki nem fog megbotránkozni azon, hogyha nem a saját erőddel küzdesz, hanem az Isten erejével. Sőt, ez jó dolog. Bátran használd az Istennek a segítségét. Azért jött el a pártfogó, a Szentlélek, hogy mindenhol ott legyen, minden helyzetben tudjon mellettünk lenni, mindig tudjon segíteni számunkra, és minden helyzetben hagyatkozhatunk az ő segítségére, az ő vezetésre, az ő útmutatására. És a mi erőtlenségünkben ő tud erős lenni bennünk. Miért is volt ebben a helyzetben Káleb és Józsué, a másik erős ember, más motivációjú, mint a többiek? Vajon ott dőlt el az ígéret földjének a kiemelése alatt, hogy ők más üzenettel térnek haza? Vagy ez már jóval korábban eldőlt, hogy ők ráalapozták az életüket az Istenre? Hogy ők igazán bíznak benne minden körülmény ellenére, minden kilátás ellenére azt nézik, hogy az Isten mit mondott. Én azt gondolom, hogy sokszor a korábbi döntéseim befolyásolják azt, hogy egy szorult helyzetben hogyan döntünk, vagy egy szorult helyzetben, amikor nehéz lépnünk, amikor úgy érezzük, hogy összegyűltek a gomoly felek felettünk, akkor merre indulunk el? Arra, mert az Isten akar minket vezetni, vagy besétálunk a hitetlenségnek, a csüggedésnek, az önsajnálatnak a kelepcéjébe, ami pedig nem visz az Istenhez bennünket. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy legyünk hűségesek Istenhez minden helyzetben. És én Kálebet úgy ismertem meg a Biblia lapjairól, hogy ő egy hűséges ember volt, hogy minden helyzetben törekedett arra, hogy az Istennel legyen. És az Istenre alapozta az életét, mélyen belegyökerezett az Istenbe. ahol felnőttem, az előtt a ház előtt volt egy nyírfa. Nagyon szerettem ezt a fát, mert olyan távolságra voltak az ágai, hogy nagyon könnyen fel lehetett rá mászni, és jó időben minden nap fenn voltam a fa tetején. Nagyon szerettem ezt a fát, és édesapám egyszer kitalálta, hogy parkosítjuk a kertet, és ilyen négyzet alak, vagy kocka alakú macsaköveket szerzett, és körülbelül egy ilyen másfél méter sugarú körben körbe akarta rakni ezekkel a kövekkel a fát, és a kör közepére ilyen fehér kavicsot akart szórni, hogy milyen szépen fog kinézni ez a fa, hogyha egy ilyen szép környezetet biztosít számára. És el is kezdett ásni, körülbelül 5 centire kellett leásni ahhoz egy körben a fa körül, hogy ezeket kicsit be tudja sűjeszteni, ezeket a köveket a földbe. És hát látta, hogy jó néhány gyökér ott van pontosan a föld felszínén. És előhozta a csákányt, egy egész napon keresztül csákányozott, nagyon sokat dolgozott, hogy azokat a gyökereket elvágja, hogy be tudja sűjeszteni a köveket. Aztán 2 héttel később jött egy közepes méretű szél, és a fa kidőlt, rádőlt a szomszédunk kertjére. Szerencsére nem volt ott semmi olyan dolog, amiben kárt lett volna, csak egy sövét nyomott ki. És láttuk, amikor eldőlt a fa, hogy lefelé semmennyi gyökere nem volt. Mindegyik gyökere a föld felszín alatt 15 centivel véget ért, és nagyon távolra elmentek oldalt, de lefelé semmi gyökere nem volt ennek a fának. Ha mi életünk egy ilyen fa, aminek nincsenek lefelé gyökerei, akkor jön egy nagyobb szél is, és kidönti az életünket. Ha nem vagyunk mélyen gyökerezve Krisztusban, ha nem eresszük le a gyökereinket igazán mélyre, akkor nem tudunk megállni egy nehéz helyzetben. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mélységeiben akarjunk találkozni Istennel, mélységeiben kutassuk a Bibliát, akarjunk időt tölteni az Istennel, és eresszük mélyre a gyökereinket. És lehet, hogy egy puszta időszakban érzed magadat, amikor úgy hiszed, hogy kevés a táplálék, kevés az üdítő víz, és lehet, hogy éppen az a célja Istennek, hogy mélyebbre ereszd a gyökereidet, hogy jobban kapaszkodj az Istenbe, hogy ne csak a felszínen legyenek a gyökereid, mert azok nem olyan tartósak, de amit igazán mélyre tudsz ereszteni, azt nem tudja, akkor nem tud majd a szél kivinni egy olyan fát, aminek mélyen vannak a gyökerei. Úgyhogy bátran kutassunk mélyen Istenben is, és eresszük le a gyökereinket, és alapozzuk meg a hitünket jó erősen, hogy kibírjuk ezeket a szeleket és viharokat, amik jönni fognak időnként, de az Isten kiutat tud mutatni ezekben a helyzetekben. Ebben a helyzetben, amikor azt látjuk, hogy visszajöttek a kémek, akkor volt, akik az Istennek hittek, és volt, akik az Isten ellen beszélő gonosznak hittek. És fontos, hogy eldöntsük mi is azt, hogy kinek akarunk hinni, hogy kinek akarunk az életünkben kedvezni. Akik az Istennek hittek, azok azt mondták, hogy el tudjuk foglalni ezt a népet. Akik viszont nem hittek az Istenben, nem hittek az Isten szavának ebben a helyzetben, azok azt mondták, hogy olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is olyannak néztek minket. Azt mondták, hogy nem tudjuk ezt a földet elfoglalni, mert ez a föld olyan, ami megemészti a lakosait. És teljesen kicsinyhitűek voltak. És azt is mondták később, hogy jobb lenne nekünk visszamennünk Egyiptomba, vagy elesnünk a pusztában. Nagyon érdekes, hogy a példabeszédek könyvének a 18. részében azt olvashatjuk, 18. rész 20-21-es versében, amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jól laknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Ezek az emberek azt mondták, hogy jobb lenne nekünk meghalni itt a pusztában. Sajnos ezek az emberek meg is haltak a pusztában. Nem az Isten mondta ki az ítéletet számukra, hanem ők maguk keresték, és ők maguk kérték azt, hogy inkább halljunk meg a pusztában, mint hogy bemehessünk arra a földre, amit az Isten mutatott nekünk. nem voltak hajlandóak hinni az Istennek. Később azt olvassuk, hogy Káleb és Józsué kérték azt, hogy ne lázadjatok az Isten ellen. Nem ellenünk lázadtok, nem a két ember ellen lázadtak, hanem az Isten ellen. És az a két ember akkor is bátran kiállt és szembeszállt a népharanggal. Már azt írta a Biblia, hogy az egész nép sírt és jajveszékelt egész éjjel. És ez nem egy kis tömeg volt. Azt olvassuk, hogy 600 ezer férfi volt, aki kijött Egyiptomból, plusz mondjuk ugyanennyi nő, meg kb. Ugyanennyi gyerek. Meg olvassuk, hogy jöttek gyülevész népségek is, akik megörültek annak, hogy szökünk Egyiptomból, mi is rabszolgák vagyunk, menjünk Izraellel. Körülbelül 2 millióan lehettek. Egy egész budapestnyi ember. És az a két ember kiállt előjük, és azt mondta, hogy ne lázadjatok az Isten ellen. És ők pedig meg akarták kövezni. Ha az Isten ellen lázad valaki, akkor ennek súlyos következményei lehetnek az életében. És ha pedig az Isten mellett kitartunk, és az Isten mellett kiállunk, ha hűségesek vagyunk az Istenhez, akkor annak is vannak következménye, akkor annak is vannak áldásai az életünkre nézve. És nem mindegy, hogy melyik utat választjuk, nem mindegy, hogy milyen emberekre hallgatunk. Sajnos erre a két emberre nem nagyon hallgatott a nép, hanem mindenki a hitetleneket fogadta el, mindenki azt fogadta el, akik a rossz dolgokat nézték, akik azzal a szemüveggel nézték a helyzetet, hogy nagy az a nép, erőtlenek vagyunk, nem tudjuk befolyásolni a történéseket. Azt mondták, hogy az Isten gyenge. Milyen a te Istened? Erős a te Istened? Hatalmas a te Istened? Meg tudja nyerni a te Istened a harcaidat? Nem neked kell mindig megnyerni a harcokat. Van, amikor nekünk kell, de az Isten nagyon sok mindent tud nekünk segíteni. Azt is mondja a nép, hogy válasszunk magunknak vezetőket, és menjünk vissza Egyiptomba. Nem volt ennek a népnek vezetője? Nem voltak ennek a népnek vezetői? Mózes és Áron. Ott voltak, akik vezették a népet, és ebben a helyzetben már ők is teljesen tanástalanok voltak. Azt olvassuk, hogy letérdeltek Izrael gyülekezete előtt. És ez azért is érdekes, mert sokszor letérdelt Mózes és Áron, de akkor a kijelentés sátra előtt térdeltek le. Amikor az Istenhez akartak menni, akkor a kijelentés sátránál hajtottak térdet, és az Istentől kértek megoldást. Ebben a helyzetben a nép előtt térdeltek le, kvázi feladták a küzdelmet, és kilátástalan volt az ő helyzetük is. Nem tudták már, hogy hogyan vegyék fel a küzdelmet. Nem látták a kimenekedés útját ők sem. Viszont Józsué és Káleb ebben a helyzetben szólalt föl, hogy de el tudjuk foglalni azt a népet, mert ha az Isten velünk van, akkor ki lehet ellenünk. Attól a néptől elpártolt a segítségük, de velünk itt van az oltalmunk, az Úr, és nem kell félnünk tőlük. Mi meg fogjuk enni őket, azt mondja Káleb. Tehát a többiek úgy nézik, hogy mi olyanok vagyunk, mint a sáskák, sőt, ők is úgy néznek ránk. Aki pedig az Istent látja, az Isten szemüvegén keresztül nézi a helyzetet, az azt mondja, hogy mi fogjuk megenni őket. Ez nagyon más helyzet, nagyon más a felállás. És hogyha egy olyan nagy nehézségben vagy, amikor úgy érzed, hogy teljesen betöltötték az eget a gomoly felhők, és látszólag nagyon messze van a kimenekedés útja, akkor én szeretném, hogyha visszaemlékezném majd erre a helyzetre, hogy Káleb és Józsué milyen bátrak voltak. Az volt az ő bátorság, hogy bíztak az Istenben, és minden más ennek a következménye volt. Ha bízol az Istenben, ha hűségesen ragaszkodsz hozzá, akkor szembe tudsz állni nagyon sok emberrel. Az igazságot tudod képviselni, és Isten nem hagyja elveszni az ő embereit. Amikor már teljes volt a népharag, és már meg akarták lincselni, meg akarták kövezni ezt a két embert, akkor Isten közbelépett. Isten nem hagyta, hogy elvesztenek az ő emberei. Nem hagyta azt, hogy megöljék azt a két embert, aki egyedül látja azt, amit az Isten akar mutatni nekik, akik egyedül bíznak abban, hogy az Isten át tudja vezetni őket azon a nehézségen. Az Isten megjelent, az ő dicsősége van az egész nép előtt, Mózeshez szólt, és azt mondta, hogy meddig utál még engem ez a nép. Meddig nem hiszik el azt, amit én akarok mutatni. És innentől kezdve vége volt a történetnek. Nem volt tovább zúgulódás. Az Isten közbelépett. Kálebnek és Józsuénak a szorult helyzetét azonnal megoldotta. Az Isten megmutatta azt, hogy kinek az oldalán áll. Az Isten megsegítette az ő embereit. Az Isten egy pillanat alatt el tud venni olyan nagy nehézséget, amire mi semmi esélyt nem láthatunk, aminek semmi előjele nincsen, hanem benne vagyunk egy nagy küzdelemben, benne vagyunk egy hosszú, sivatagos időszakban, és nem látjuk, hogy mikor lesz vége. Nem látjuk, hogy lesz ebből kimenekedésünk. Nem látjuk azt, hogy tudunk ebből megszabadulni. De ha bízunk az Istenben, akkor bármelyik pillanatban, és még a végső helyzet előtt Isten meg fog bennünket szabadítani. Nem sok idejük volt már addig, hogy nyakukból kapják a köveket, és meghalljanak. De Isten közbelépett, és nem hagyta, hogy elvesztenek ezek az emberek. És mi velünk is így fog tenni, ha hűségesek vagyunk hozzá. És én hiszem azt, hogy a mi Istenünk ilyen ma is, hogy odaáll azok mellé, akik őt szeretik, odaáll azok mellé, akik őhozzá ragaszkodnak, és nem fogja hagyni, hogy elveszünk mi, akik az ő népe vagyunk. Vagy Pisti is mondta, az ő népévé fogadott minket, Ábrahám örököseivé. És Ábrahám is mindig az Istenben bízott, és mindig támogatta őt az Isten. És mi is ilyenek leszünk, mint Káleb, akik győzelmeket fogunk aratni. És az életük végén más lett az életünknek a vége. Fontos, hogy megnézzük azt, hogy ezekkel az emberekkel mi történt végül. A nép nagy része, kettő embert leszámítva, pusztai 40 éves vándorlás után meghaltak. Csak akik még itt gyerekek voltak, akik még nem voltak felnőtt korúak, és nem voltak felelősségre vonhatóak, azok nőttek föl, és azok vonultak be később Józsué vezetésével az ígéret földjére. De ma már másik kor van. Ma már az új szövetség korát éljük, amikor Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és megszabadított bennünket a bűnöknek a nyomasztó terhétől. Meg tud bocsátani minden bűnt Isten, Jézus Krisztus vére által, és nincs olyan nagy teher, nincs olyan nagy kihágás, amit ne tudna megbocsátani az Isten. Hogyha hozzá menekülünk, hogyha hozzá folyamodunk, és tőle kérünk bocsánatot, akkor helyre tud állítani mindent. És nem kell meghalnunk a pusztában. Van helyreállás Istennél, van helyreállás Jézus Krisztusban. Erre emlékeztünk néhány perccel ezelőtt. Viszont akik győznek, azok ennek sok áldását tapasztalhatják. És olyan jó, hogyha meg tudjuk nyerni a küzdelmeinket, meg tudjuk nyerni a harcainkat Istennel. Józsué lett később Mózesnek az utódja. Józsué lett az, aki bevezette a népet a Jordán folyón keresztül az ígéret földjére. Nagy győzelmeket aratott, és nagy vezetője lett a népnek. Egy olyan embert sikerült pótolnia, egy olyan embernek sikerült az örökébe lépnie, úgyhogy megállt a helyét, akiről azt mondta a Biblia, azt mondta Isten, hogy a legalázatosabb ember volt. És az Istenbe kapaszkodott, az Istenbe bízott, és sikerült betölteni azt az űrt a nép szívében, amit Mózes halála okozott. Sikerült beleállnia egy nagyon nagy feladatba. De Káleb élete sem különben sikertörténet. Káleb is nagy győzelmeket aratott. Olvastunk itt Anák fiairól, az óriás népről, akik ott éltek Izraelben, és ezt a népet Káleb győzte le. Káleb volt az az ember, akinek a hitét és akinek az Istenbe való bizalmát felhasználta Isten ahhoz, hogy legyőzze ezt a népet. És Kálebnek megadatott az öröm és az a dicsőség, hogy legyőzhette azokat a népeket, akikről csak ő gondolta azt, hogy legyőzhetőek. Ha az Istenbe bízol, akkor az Isten erejével nagy dolgokat meg tudsz tenni. Olyanokat is, amikről látszólag teljesen lehetetlenség lenne megtenni. Káleb legyőzte Anák fiait, legyőzte az óriás népet, Isten megkapta örökségbe az ő földjüket. megkapta azt a földet örökségbe, amin az óriások laktak. És kárpótolta Isten minden küzdelemért, minden megpróbáltatásért, azért, mert benne bízott és hozzá hűséges volt. Káleb számomra egy példakép a hűségében, példakép a megalkovást nem tűrő, kompromisszumot nem hozó Isten szeretetében és Isten félelmében. Minden helyzetben hű volt az Istenhez, minden helyzetben kitartott mellette, nem bátortalanodott el, hanem kész volt az árral szembeúszni. Nekünk is lesznek olyan helyzetek, amikor ezt a lelkületet kell átvennünk, amikor jönnek nehézségek, amikor ellenünk felzúdulnak emberek. És fontos, hogy tudjunk ezekben a helyzetekben az Istenbe kapaszkodni. Mielőtt még elkezdtem a teológiát, egy két éves szakmát tanultam egy két éves iskolában. Logisztikusnak tanultam, és volt egy tanárom, aki nagyon sokat tanított minket a fő tárgyakból, és én voltam az egyik legjobb a számolós feladatokban. És valahogy nagyon megkedvelt az a tanár, és szerette volna azt, hogyha komolyabb szinten is művelem majd az ő szakmáját. Szerette volna, hogy egyetemben tovább tanulok ezen a tudományterületen. És valamikor az utolsó hetekben, amikor az iskola végéhez közeledtünk, akkor csak úgy spontán, senki mástól, csak tőlem megkérdezte azt, hogy Áron maga hová megy tovább tanulni. Azt várta volna, hogy legalább a Veszprém Egyetemet említsem, ahol logisztikai szakra megyek. És én azt mondtam, hogy a baptista teológiára megyek. És pillanatra így lefagyott az arcam. Azt mondta, hogy hát ezt nem kommentálnám. Aztán egy fél perc szünet után mégis elkezdte kommentálni, és elkezdett szerinte vicces történeteket mesélni olyan emberekről, akik keresztények lettek, és az ő szemüvegén keresztül teljesen meghibbantak, és hogy milyen sokat feláldoztak az életükből, és hogy mennyire értelmetlen ez. És elkezdett sztorikat mesélni, amihez csak hamar csatlakoztak az osztálytársaim is, akik ugyancsak mondtak hasonló történeteket, amikor nevetségessé váltak hívő emberek. És olyan helyzetben éreztem magamat, hogy ott van 30 ember, akik közül legalább 15-tel már beszéltem a két év alatt személyesen Istenről, a hitemről, a vallásunkról, arról, hogy Jézus Krisztus mit is tett a Földön. És ott abban a pillanatban egy ilyen csoportdinamika révén mindenki ellen fordult, az egész közösség a hívőkön nevetett, és azon gondolkoztam, hogy vajon ebből most mi lesz. Azt éreztem, hogy most nem az a pillanat van, amikor szembe kellene szállnom velük, mert mindenki annyira vidám kedvű volt, és annyira lekezelő volt a keresztényekkel szemben, hogy úgy éreztem, hogy most az a legjobb, ha csendben maradok. De tényleg kemény dolgok voltak, amiket hát az én fejemhez vágtak, de igazából az Istenhez, meg az egész keresztény világhoz. És ahogy így csendben voltam, és imádkoztam, és gondolkoztam, hogy vajon ebből Isten mit akar kihozni, mert bíztam benne, hogy azért nem itt lesz vége a történetnek. Akkor nem is tudom, mennyi idő telt el, egy 5-10 percig biztos beszélgettünk a kereszténységről, vagy hát beszéltek ők. Aztán végén lett a sulinak, mentem haza a busz megálló felé, és gondolkoztam, hogy mi is történt ma, mi volt ez. Nagyon kellemetlen éreztem magamat. Egy csomó olyan ember is beszállt ebbe a beszélgetésbe, akikkel korábban őszintén tudtam beszélni Istenről, és akiken úgy láttam, hogy valamennyire érdeklődőek, és ott ellenségesek voltak. És oda jött hozzám egy fiú a busz megálló felé menet, és mondta, hogy kísérjem előtt, hogy másik busz megállóban szállt volna föl. Kérdezett valamit, aztán fél perc után rátértünk az órán történt dolgokra, és elkezdtünk beszélgetni Istenről. Elkezdte mondani azt, hogy ő is gyerekként járt templomba, de aztán eltávolodott a családjával együtt, már nagyon régen nem volt, de alapvetően érdekli, és hogy én miért hiszek, és mi van velem. És így folyamatosan mondta, hogy még nem akarok elmenni a buszommal, még beszélsünk kicsit, és másfél órán keresztül beszélgettünk Istenről. És nagyon nyitott volt azon a sráccal, korábban nem beszéltem soha komoly dolgokról. Azon a napon viszont meg tudott nyílni. Azon a napon feltört benne valami. Meglátta azt, hogy abban a szituációban nem voltam egyedül. Meglátta azt, hogy egy ilyen nyílt kritizálást nem lehetett volna egyedül végigcsinálni. Úgyhogy nem próbáltam meg szembeszállni a többiekkel, nem próbáltam én is vissza kritizálni másokat, hanem csendben ültem, és ő meglátta azt, hogy Isten ott mellém állt. És az a nap úgy könyvelődött el a szívemben, mint az egyik legjobb nap, amikor megtapasztaltam azt, hogy Isten hogy ki tud menteni egy nehéz helyzetből, egy szorult helyzetből, és hogy hűséges hozzánk. És lehet, hogy azt látjuk, hogy egy olyan beszélgetés folyik körülöttünk, hogy egy olyan helyzet, amiben nem jövünk ki jól. De eltelik fél óra, vagy pár nap, és meglátjuk azt, hogy Isten nem volt hűtlen hozzánk. Isten egy hűséges Isten, és hogyha mi belé kapaszkodunk, akkor mindig ki fog menteni minket azokból a helyzetekből, amiben belekerülünk. Tehát a példaképek volt a mai téma. Ki a mi példaképünk? Milyen példaképé fogunk mi válni? Hitben szilárdakká, elkötelezettekké, és bátrakká szeretném, hogyha válnánk. Azt szeretném, hogyha olyan példaképeket tudnánk magunk elé választani, akár a Bibliából, vagy a gyülekezetünkből, máshonnan, akik jóra motiválnak, akik Isten felé motiválnak bennünket, akik megalkovást nélkül bíznek az Isten ígéreteiben, és akik mindig abban kapaszkodnak, hogy mit is mond az Isten. És azért szeretnénk most imádkozni, hogy legyünk ilyenek mi is. És szeretném, hogyha most mindannyian elgondolkoznánk, hogy tudunk ebben tovább lépni, hogy hozzunk döntéseket, hogy én akarok minden helyzetben kapaszkodni az Istenbe, akarok minden helyzetben az ő ígéreteire támaszkodni, és nem azt nézni, hogy milyenek a felhők, milyenek a körülmények, milyenek azok a hangok, amiket sugdos a világ, hogy nincs esély, nincs kimenekedés, hanem bízunk az Istenben minden helyzetben, és az Isten hűséges lesz hozzánk. Imádkozzunk. Drága mennyei atyám, hálát adok neked a szeretetedért. Köszönöm azt, hogy adtál elénk olyan embereket, akik példák lehetnek számunkra. Adtál olyan embereket, akik erősek voltak, akik minden helyzetben kitartottak melletted, akiknek az életéből tanulhatunk. Megláthatjuk azt, hogy milyenek is azok a helyzetek, amikor te beleszólsz egy történetbe, beleszólsz egy helyzetbe, és átírod annak a végkimenetelét. És köszönöm, hogy te kimentetted Kálebet és Józsuét az ellenük fellázadó, az ellened fellázadó nép markából. Köszönöm azt, hogy nem hagytad, hogy a te fiaid, a te gyermekeid, a te benned bízó emberek elvesztenek. És köszönöm, hogy te egy ilyen Isten vagy ma is, aki nem hagyott, hogy elveszünk, hogyha benned bízunk. Aki nem hagyott, hogy kárt valljon az igaz. Köszönjük, hogy minden a javunkra válik azoknak, akik benned bízunk. És te láthatod, hogy milyen helyzetben vagyunk, milyen kísértéseink, milyen támadásaink, milyen próbáink vannak most, milyen küzdelmeink vannak. És kérlek arra, Uram, hogy hadd tudjunk mindannyian beléd kapaszkodni, hadd tudjunk mindannyian ragaszkodni hozzád, hadd legyünk hűségesek abban, hogy téged keresünk, hogy beléd gyökerezzük meg az életünk. Köszönöm azt, hogy te azt várod tőlünk, hogy legyünk hűségesek, és te azt várod tőlünk, hogy rád nézzünk, és higgyük el az ígéreteidet. És köszönöm, hogy minden más te ki fogsz pótolni. Köszönöm, hogy a te erőd, a mi erőtlenségünkben meg tud nyilvánulni. És kérlek, Úr Jézus, hogy hadd tudjunk mindannyian előrébb lépkedni ezen az úton. Tudjunk mindent elhinni neked. Tudjunk minden helyzetben beléd kapaszkodni. Tudjunk veled hozzád közel lenni. És kérlek, Uram, hogy adj olyan helyzeteket is, ahol meg tudjuk mutatni azt más embereknek is, hogy mi benned hiszünk és benned bízunk. Tegyél minket jó példákká majd, és adj nekünk jó példákat. Köszönjük, hogy szeretsz minket Jézus Krisztus nevében. Amen.